Sziasztok, ez itt a Tribune legújabb adása. Én Réthei Balázs vagyok, és mai legújabb vendégünk pedig Szilágyi Áron olimpiai bajnok, kardvívó lesz. De még mielőtt belekezdünk ebbe a beszélgetésben, mindenképpen szeretnélek buzdítani arra titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, kattintsatok rá a Tribune YouTube csatornájára, és nézzetek szét, nézzetek meg a tartalmainkat, és hogyha tetszik, akkor mindenképpen lájkoljátok, kommenteljetek alá. Szilágyi Áron, köszöntelek itt a Tribune-ben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Örülök, hogy itt lehetek.
Hát nem semmi sűrű napokon vagy túl, akárcsak, hogyha így visszanézünk az elmúlt hetekbe, akkor egy Szent István érdemrend, Hall of Fame, Luzánba voltál kint, rengeteg minden, és közben készülsz a következő megmérettetésre. Hogyan tudod ezt a sűrű időbeosztást megvalósítani, és mindent a helyén kezelni?
Valóban sűrű lett az az időszak, aminek papíron nem kéne, hogy sűrű legyen, hiszen alapvetően az alapozásról és a pihenő utáni rehabilitációról kellett volna, vagy inkább szokott szólni, de jöttek egyre jobb lehetőségek, díjak, kitüntetések, utazás. Úgyhogy nagyon izgalmasan alakult az elmúlt egy-két hónap. Ugyanakkor én már egy picit ezen túl is vagyok, hiszen most már bele mélyültem a felkészülés egyre mélyebb bugyraiba, és már készülök az első algéri világkupánkra, úgyhogy egy kicsit így nekem a feledés homályába is veszett már, hogy mik is történtek.
Ilyen szempontból a tapasztalat az ahogy mondod, nagyon, nagyon sokat segít, de azért nyilván még mindig vannak olyan kihívások, amikkel folyamatosan meg kell küzdeni. Ezt hogyan viseled, illetve mik ezek a kihívások, ennyi siker után főleg?
Mindig jön egy-egy újabb kihívás, egy-egy erős ellenfél, egy-egy kis sérülés, amivel bajlódik az ember, változás a felkészülésben, olyan nem várt események, amik akár megzavarhatják az edzés vagy a menetrendet, de ahogy mondod, igen, ez a rutinnal, tapasztalattal azért már megtanultam, 16.-17. szezonomat fogom megkezdeni a felnőtt nemzetközi mezőnyben, úgyhogy szerencsére van már mögöttem elég kilométer, elég eltöltött idő a vívóteremben, úgyhogy abban bízom, hogy ebből tudok építkezni.
Hogyan épített fel egyébként ezt a felkészülést, főleg annak fényében, hogy ahogy mondod, 17. szezonod, már azért rengeteg minden, rengeteg olyan folyamaton és metódoson túl vagy igazából, és tudod igazából a sikerreceptet. Hogyan épül fel ez nálad, ez a felkészülés?
Minden szezon egy picit más. Uh-huh. Ez a Párizsi olimpiával záródó 2023-24-es évad azért lesz izgalmas, mert az az új helyzet áll elő, hogy egyéniben és csapatban is készülünk az olimpiára. Ez még önmagában nem új, hiszen Tokió előtt is így készültünk. Ugyanakkor nincs COVID, lesznek világkupa versenyek, tehát valószínűleg végig fog futni egy teljes szezon, az összes világkupa, a Grand Prix versenyen, Európa bajnoksággal előtte. Úgyhogy nekünk úgy kell csapatban együtt készülnünk, hogy közben versenyről versenyre készülünk, ez adja meg a dinamikáját magának a szezonnak. Picit máshogy is állunk hozzá, egy kicsivel több edzőtáborozást építünk be ebbe a nem is tudom, 9 hónapba, szűk 9 hónapba, de szépen elosztva, igazából abból a célból, a két célból, hogy egy kicsit megtörjük a felkészülés monotonitását, másrészt, hogy a csapatot is összehozzuk, hiszen azért bármennyire is vannak közös edzéseink Budapesten, azért mindenki külön klubban, külön edzővel végez külön felkészülést, külön erőnléti edzővel, külön vannak egyéb programja is. Egy edzőtáborban meg, hogyha csak 5 napra is lemegyünk valahova, azért az mégiscsak egy ilyen összehúzó erő.
Hogyha rákanyarodunk így a fő témánkra, ugye ez az a szervezet, amiben te is képviselteted magad, ez a MIF, ami tulajdonképpen a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma, ami arról szól, hogy az élsportolókat segítitek abban, hogy a civil életre is fel tudjanak készülni. Először is nyilván, aztán nyilván belemegyünk mélyebben is ebbe a témába, de először is egy kicsit beszélnél erről nekünk, hogy hogyan épül ez fel, mi tulajdonképpen a ti missziótok ezzel a kezdeményezéssel.
Természetesen, én nagyon szívesen beszélek erről. A menedzseremmel, Kőrösparti Gáborral hívtuk életre ezt a kezdeményezést. mi 8 éve dolgozunk együtt, mint menedzser és sportoló, és a közös beszélgetéseinkből azt a konklúziót vontuk le, hogy azért szükség lenne Magyarországon egy olyan szervezetre, aki kifejezetten az élsportolóknak az érdekvédelmével foglalkozik, és az egyetlen célja az élsportolóknak a boldogulása, illetve ennek a segítése. És megálmodtuk, létrehoztuk a MIF-et, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb elánnal, sebességgel tudtunk elindulni, mint ahogy mi azt gondoltuk, terveztük, megálmodtuk. Egyrészt nagyon komoly partnereket sikerült már az elejétől fogva magunk mellé állítani. Úgy látszik, hogy ez a kezdeményezés, ahogy a civil szférában, ugyanúgy a nagyvállalatoknál, a sportszervezeteknél, legyenek azok klubok, szövetségek, MOB, államtitkárság, is szimpatikus lett, és magunk is elindítottuk a mi úgy hívjuk, hogy flagship projektjeinket, amiből az első számú és legfontosabb az a duális karriert támogató projektünk. Nagyjából ez fedi le azt, amit, ahogy te is bemutattad a MIF-et, és nagyon sokan egyelőre így ismernek minket, vagy ezt a szervezetet. Ennek az a célja, ennek a programnak, hogy az élsportolók ne csak az aktív pályafutásukra koncentráljanak, ne csak ez alatt az idő alatt legyenek sikeresek, de nem csak sikeresek, hanem éljenek teljes értékű életet, legyenek önazonosak, legyenek céljaik, hanem azután is, és erre készítsük fel őket, vagy legalábbis segítsük ezt a fajta felkészülésüket. Ezt egy pipeline-ként kell elképzelni, ahova a sportolók, mi arra kapacitáljuk a sportolókat, hogy minél korábban, tehát akár 14-15 évesen jelentkezzenek. Itt egy orientációs tesztcsomaggal találkoznak először, felmérjük az ő attitűdjeiket, szkíjeiket, személyiségüket, ezután van egy tanácsadás része is a dolognak, edukációs programok, ahol főleg rövidebb, moduláris online képzésekre koncentrálunk, tehát nem a nagy egyetemi képzéseket akarjuk helyettesíteni, ennek nem is lenne értelme, illetve az orientációba segítjük azokat a sportolókat, akik viszont komolyabb tanulmányokra adják a fejüket, és itt bekapcsolódnak mentorprogram keretében a nagyvállalatok is, ahonnan komoly vezetőket sikerült már most is megnyerni ebbe a programba, ők is coaching, tanácsadási jelleggel ott vannak a sportolók mellett, és hát a végső soron a munkaerőpiaci integráció a cél.
Nyilván azért is beszélünk erről, tudjuk azt, hogy rengeteg olyan megszólalásod volt, ahol már elmondtad az által szettig a pályafutásodat, azt, hogy hogyan épült fel, sikerek, stb. De nagyon érdekes aspektus azért az, hogy egy élsportolónak köztük neked is el kellett azt érned, hogy nem csak az élsportra vagy a sportra koncentrálsz, hanem arra is, hogy a családtól kezdve gyakorlatilag mindenre fölkészülj, ami az élsporton kívül van, mert hiszen mi is nagyon sok olyan sportolóval készítettünk már interjút, akiknek családjuk van, akiknek vannak sikereik, de nyilván akkor, amikor elérkezik az a pont, amikor be kell ismerni, hogy hát innentől sajnos szögre kell akasztani a futballcipőt, vagy a kardot, bármit. Ez nyilván egy nagyon nagy krízispont, ami utána egy nagyon sokszor egy ürességet is okoz. Egyébként ilyen szinten is adtok tanácsadást, vagy adtok segítséget ezeknek a sportolóknak, tehát hogy egy kicsit mentálisan és pszichésen is fel tudjanak arra készülni, hogy egyszer tovább kell lépni a civil életre.
Van olyan mentális szakember, pszichológus, akivel együtt dolgozunk, de mi leginkább csak elirányítani tudjuk a sportolót, hiszen ez felkészült, nagy tudású és tapasztalata rendelkező szakembereknek a komoly munkája. Mi nem gondoljuk azt, hogy mi két személyben, vagy ezt nem tudom, két blikrús cikket elolvasva mi pszichológusnak állunk, és tanácsokat osztogatunk a sportolóknak, nem, hogyha ilyen jellegű igény lép fel, vagy mi ezt észleljük, akkor természetesen ajánljuk a sportolónak, hogy keressen fel szakembert. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy olyan holdpont a sportolók karrierjében, vagy életében, amit egyébként én még nem éltem át, hiszen még mindig aktív vagyok, de De mégiscsak tapasztaltam, hiszen pontosan tudom azt, hogy mondjuk egy olimpia után, még hogyha az ember aranyérmet nyer, akkor is jön egy elképzelhetetlen kiüresedés. Egyszerűen amiatt, hogy nincs ott a cél, nincsenek meg a napi kapaszkodók, mankók, hogy az ember mikor keljen föl, hova menjen, milyen célért dolgozzon, egyáltalán mit csináljon, tehát ilyen praktikus dolgok is, hogy mit kezdjek az időmmel, mit kezdjek a szabad időmmel, a szabad le nem kötött energiáimmal. Az élsportolók, amíg versenyeznek, egy elképesztő burokban élnek, és szerintem ez sokan, akik nem sportoltak ilyen szinten, nehezen is képzelik el, értik meg, hogy itt annyira keretezve van az életünk, a mindennapjaink, tehát maguk a mindennapok is, meg a hosszú távú elképzelések is. Tehát, hogyha mondjuk egy olimpiai ciklus nézünk, akkor egy sportoló 4 évre megtervezi az életét, és az pontosan tudja, hogy addig ő az élsporttal fog foglalkozni, edzésekre fog járni, edzőtáborokba fog utazni, meg van, hogy milyen versenyekre fog elmenni. Tehát ez egy nagyon keretezett dolog, és hogyha ebből kikerül az élsportoló, akkor talajvesztett lehet, lesz is valószínűleg. És itt fontos az, hogy ott legyenek a segítőkezek, akik ki tudják ebből rángatni.
Hogyha azt nézzük, akkor ahogy te is mondtad, hogy akár egy olimpiai aranyat követően is kihívás elé kerül az ember. Nagyon sokszor felmerült most ez korábbi adásainkban, amiben szintén élsportolókkal beszélgettünk, és azt a visszacsatást kaptuk, hogy nagyon sokszor még nehezebb is egy kudarcnál a sikert feldolgozni. Ezt láthatjuk talán most így aktuálisan, nyilván találgatunk, de Milák Kristófnál is, aki nagyon hamar fölért a csúcsra, és most folyamatosan piszkálják őt. Nyilván pro-kontra lehetne mellette is ellene is menni, de egyszerűen egy sportolónak van szabadsága arra, hogy a saját kríziseit megélje, és szerintem van tere annak, hogy egyszerűen egy kimagasló, kirobbanó teljesítmény után egyszerűen elfogadjuk azt, hogy egy ilyen sportolónak nem a rivalda fényből áll az élete a következő napokban, hanem azt is meg kell értenie, hogy mi ez a rivalda fény, hogy egyszerűen csak fel kell dolgozni azt, hogy milliók odafigyelnek az emberre. Hogyha ezt a krízispontot emeljük ki, akkor te például ezzel hogyan küzdöttél meg, hogy elérted azt a pontot, amiről álmodtál?
Talán a legnehezebb a londoni olimpia után volt, hiszen az volt az első igazán nagy sikerem, és 22 évesen még nagyon éretlen fejjel lettem olimpiai bajnok, és engem arra nem készítettek fel, mint ahogy szerintem senkit nem készítenek fel arra, hogy néz ki az ember élete egy olimpiai aranyérem megnyerése után. Addig álmodozunk, meg addig persze az edzőnkkel is, meg a stábban is elképzeljük, azt még beszélünk arról, hogy de jó lesz megnyerni, de jó lesz majd a himnuszt énekelni a dobogón, de onnantól kezdve, hogy az ember lelép erről a dobogóról, egy olyan útra kényszerül rá, ahol rivalda fény van, ahogy te mondtad, ahol média megjelenések vannak, folyamatosan érdeklődik a sajtó, rendezvényekre hívják a sportolót, lesznek szponzorai, kötelezettségei, egyre sűrűbb lesz a napirendje, egyre követhetetlenebb lesz a napirendje, és most nehéz félre nem panaszkodok, tehát ezek nagyon kellemes nehézségek az életben, de nagyon össze tudja zavarni, legalábbis engem 22 évesen nagyon összezavart. Akkor volt segítségem, akkor mögém álltak, és egyengedték az utamat, főleg a média és a szponzori megjelenések kapcsán, de az ott egyedül valószínűleg sokkal nehezebben ment volna, ha egyáltalán. És akkor még ott van az, hogy az ember szakmailag is vissza kell, hogy terelődjön a helyes útra, tehát hogy én 22 évesen, amikor megnyertem az olimpiát, azt gondoltam, hogy én vagyok a világ tetején, innentől kezdve minden versenyt majd megnyerek, és bizony, amikor egy hónapos pihenő után az első edzéseken jól megvertek az ellenfelek a saját egyesületemben, meg azt sem tudtam, hogy merre van előre, vagy melyik végén fogja meg a kardot, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy itt bizony ugyanolyan alázatos munkával lehet csak eredményeket elérni, a kardom nem fog magától tust adni. Ezt is fel kell tudni dolgozni, tehát hogy szerintem a lényeg az, hogy nagyon nehéz abból a lelkiállapotból, hogy több ezres, vagy nem tudom, még nagyobb meg még népszerű sportágoknál több tízezres vagy százezres tömegek által nézett eseményen ünneplik az embert, meg ott van a dobogón, és egy nemzet énekli együtt vele a himnuszt, abból egyszer csak két héttel később lemenni az edzőterembe, és ugyanúgy beletenni a munkát. Tehát ebből a szempontból a sport nehezen összehasonlítható bármi mással igazából.
Másfelől pedig azért ott van az is, hogy hogyha ennek vége, tegyük fel egy pályafutás végén, akkor egyfajta vákumba is bele tud kerülni az ember, hiszen egy kicsit azt is megéli, hogy jönnek az újak, jönnek a fiatalabbak, és egy kicsit a múlté vagyok. Tegyük fel akkor, hogyha az ember nem írja bele magát a történelemkönyvekbe, hanem csak simán egy ilyen sportoló, aki tegyük fel ezüstöket, bronzérmeket ért el, de valójában olyan sikert nem érte. Plusz nyilván az is benne van, hogy nagyon sok sportoló talán ettől az érzéstől, amit te is mondasz, hogy egy nemzettel énekled együtt a himnuszt, ettől azért függővé is lehet válni, és ez a szeretett hullám, ez az eufória, ami akkor éri az embert, az tudja egy olyan érzésbe kergetni az embert, ami utána nagyon tud hiányozni.
Nagyon tud hiányozni, és ezt is nehéz lehet feldolgozni. Én csak a vákumról annyit, hogy igen, mi sikeres élsportolók nagyon sok szeretetet kapunk, nagyon sok pozitív visszacsatolást kapunk, ami megerősíti az önbizalmunkat, a magabiztosságunkat abban, amit csinálunk. De ez egy picit csapda helyzet is, hiszen én, ha én abba hagyom az aktív pályafutásomat, akkor valójában mihez értek? Ahhoz, hogy egy fém bottal ügyesebben találom el az ellenfelemet, mint ahogy ő eltalál engem. De ezen kívül szembesülnöm kell azzal, hogy emberek milliárdjai felkészültebbek, nagyobb tudással rendelkeznek más területeken, mint én. Beültetnek egy irodai munkára, és nem fogom tudni a Word-öt vagy az Excel-t kezelni. Vagy egyáltalán fogalmam sincs arról, hogy egy munkahelyen hogyan kell viselkedni, meg hogyan mennek a dolgok. Tehát, hogy alapvető tudásom nincsen az életről és a munkavilágáról, és ezzel szerintem a sportolóknak a legnagyobb része, vagy a többsége így van, és mi a MIF-ben erre is keressük a megoldást, és ezen is szeretnénk segíteni, és igazából olyan gyakornoki helyeket biztosítani, olyan betekintést nyújtani a sportolóknak a munkavilágába, hogy amikor már abba adják a pályafutásukat, és az lehet 25 évesen, 30 évesen, vagy akár 40 évesen, akkor már rendelkezzenek némi tapasztalattal, hogy legalább el tudják dönteni azt, hogy melyik irányba, vagy milyen irányba orientálódjanak, hogy nekik való-e egy 8 órás irodai munka, mondjuk a H-osztályon, vagy valami sokkal mobilisabb, vagy kreatívabb irányba kell elmozdulniuk, mert a személyiségnek az való. Tehát szerintem az a fajta sikersztori, amit egy sportoló fel tud építeni magának, az ott utána akár vissza is üthet, mert azt a fajta nem megalapozott magabiztosságot adja a sportolónak, hogy ő mindenhez ért, és ő mindenben ügyes.
Egy kicsit a fiatalokra is beszéljünk, hiszen nyilván a mostani világ abba az irányba fordul át, hogy nyilván közhelyes, de minden nagyon fel van gyorsulva, minden egy kicsit online lett, és nagyon sok fiatal, akár a tanulástól is veszít fókuszt igazából ezek miatt, akár az eszközök miatt, stb. Ahhoz, hogy elkezdjen egy sportot, és ahhoz, hogy ez átforduljon abba, hogy akkor ő élsportolóként kezd el gondolkodni, elkezdi azt az attitűdöt csinálni, amit te is annó elkezdtél. Ahhoz egy az, hogy kérdésem lenne, hogy mi kell ehhez, hogy tényleg át tudja ezt venni, és hogyan lehet őket motiválni abban, hogy igenis tedd le azt a szórakoztató eszközt, és kezdj el sportolni, illetve az is kérdésem lenne, hogy hogyan motiváld olyan irányba, hogy ahogy szerintem nálad is látható az, hogy példaértékű az, hogy elvégeztél két egyetemet, lediplomáztál, és ezt mind élsport mellett tetted meg. Mindezt a sikerreceptet hogyan lehet szerinted jól integrálni egy mai fiatalban, a mai környezetben?
Nagyon nehéz a kérdés. Valóban változik a világ, ezen mindenki. Ezt mindenki látja, de az én pályafutásomban valahogy az előttem jelenlévő példák, azok az emberi magatartások, amiket én láttam, engem azok motiváltak, azok vittek előre, ezek voltak az ösztönzőim, például a tanulás terén a szüleim. Tehát mind a ketten doktorok, édesanyám gyógyszerész doktor, édesapám mérnök doktor. Egyértelmű volt az, hogy a testvéreimmel együtt egyetemre készülünk, úgy végezzük az általános iskolát és a középiskolát, hogy nívós, jó magyarországi egyetemen kell majd nekünk is diplomát szerezni, és ez nem egy kényszer volt, vagy nem egy ránk erőltetett dolog, hanem ezt láttuk magunk előtt, ezt tartottuk jónak. Ugyanígy a sportban nekem volt egy fantasztikus nevelőedzőm, Gerevics György, Gyuri bácsi, aki megszerettette velem a sportágat, aki átadta nekem az ő versenyzői mentalitását, felfogását a vívásról, az élsportról, és én ezzel azonosultam, ez volt nekem szimpatikus. És most már abszolút felnőtt versenyzőként valami nagyon hasonlót vallok magaménak. Ő egyébként, neki az volt a mottoja, hogy nem kell minden versenyt megnyerni, de mindig törekedni kell rá, és ez egy ilyen nagyon erős mondat, hogyha az ember így elmélyül benne, hogy ez mit is jelent pontosan, számomra azt jelenti egyébként, hogy ne vedd magad túlságosan komolyan, nem te leszel Michael Phelps, vagy lehet, hogy az leszed. Valószínűleg te, hogy fogadd el azt, hogy vannak nálad bizonyos helyzetben erősebb versenyzők, jobb napot fogtak ki, vagy jobban megy nekik, vagy előrébb tartanak, de hogy mindig törekedj a győzelemre. Tehát mindig tegyél meg mindent azért, hogy utána ne kárhoztasd magad, hogy jó, hogyha egy picit több munkát beletettem volna, vagy egy picit okosabban versenyzem, akkor mi lehetett volna belőlem, hanem tiszta lelkiismerettel tud azt mondani, hogy ebben ennyi volt.
Ehhez, amit mondasz, azért tényleg olyan pedagógiai érzékkel, hogy ezzel az egy mondattal le is tudod egy kicsit venni a terheket a versenyződről, illetve motiválni is tudod abban, hogy egy kicsit könnyedebben álljon hozzá az adott kihíváshoz. Te hogy látod azt a helyzetet, ami Magyarországon van? Hogy látod a helyzetet, hogy eléggé megvan az a környezet, ahol ezt meg lehet valósítani, hogy ilyen sportolókat ilyen szinten irányítsunk el a sikerre, és utána a civil életben is meg tudjuk mutatni azt nekik, hogy hogyan tudnak integrálódni a társadalomba. Erre ma Magyarországon van olyan környezet?
Mi nagyon sok négy szem közti beszélgetést folytattunk potenciális partnerjelöltekkel, és itt tényleg az üzleti világból, a nagyvállalati szférától kezdve egészen a pici civil kezdeményezésekig. Valahogy azt tapasztaltuk, hogy a sportnak a társadalmi beágyazottsága Magyarországon elképesztően erős. Tehát bárhol mentünk, a vezérigazgató is azt mondta, hogy ó, igen, én is élsportolónak készültem, csak aztán elszakadt az Achilleszem, és abba kellett hagynom a sportot, de hát nem baj, mert így akkor a tanulásra tudtam. Tehát, hogy mindig volt egy unokaöccse, aki a vízilabda válogatottban lett világbajnok, és akkor arról kezdtünk beszélni. Tehát a legtöbb ember szerintem Magyarországon kapcsolódik valamilyen módon az élsporthoz. Nem biztos, hogy ő volt abban jelen, de szülőként, testvérként, barátként, nézőként, szurkolóként valahogy van valamilyen kapcsolódása azzal a sok sikersportággal, ami itt Magyarországon megtalálható, és ez egy nagyon-nagyon jó helyzet arra, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek nagyon jó táptalaja legyen a magyar társadalom, és szerintem igény is van arra, hogy a sportolókat ne azon a szemüvegen keresztül vizsgálják, hogy oké, megkapják az állami támogatást az ösztöndíjban, a klub támogatásban, az utaztatásban, meg hogyha eredményesek lesznek, akkor kapnak egy olimpiai bónuszt, és akkor adófizetők pénzéből tartunk el sportolói pályafutásokat, hanem azt lássuk, és valóban így is legyen, hogy a sportolók aktív építő elemei a magyar társadalomnak, akik nem élősködni szeretnének, lehet, hogy ez egy picit erős szó, biztos, hogy nagyon erős szó, hanem az aktív pályafutások után is olyan életet szeretnének élni, ami hasznos a társadalomnak, és szeretnének integrálódni akár a munka, akár a vállalkozók világába, kinek melyik pálya szimpatikusabb.
Ezt úgy is meg lehet valósítani, hogy nagyon sok sportág Tehát nyilván most a vívásról beszélünk, azt nevezhetjük, ha úgy tetszik, úri sportnak, hiszen ott azért mégiscsak olyan emberek mozognak, akik tanultabbak. Ugyanígy a vízilabdánál is ugyanígy ez igaz, de vannak olyan sportok, például a labdarúgás, ahol ezt nehezebb megvalósítani, illetve nyilván többen is vannak sokkal. Ezt hogy látod, ezen hogy lehet javítani, hogy a labdarúgók is például, de tényleg más sportágokat is idevéve olyan hozzáállással tudjanak hozzáállni akár a saját sportágukhoz, akár az élethez, hogy ugyanezt tudják képviselni, amiről most beszélünk?
Nekem például a labdarúgókkal, akikkel beszélgettem, nagyon pozitív tapasztalataim meglepetésszerűen, vagy szinte meglepetésszerűen, de nagyon pozitív tapasztalataim vannak, már pedig azért, mert ők folyamatosan csapatban készülnek, egy profi sportágban, tehát ők hozzászoknak ahhoz, hogy ott kőkeményen be van vasalva rajtuk minden egyes, hogy hogyan töltenek el minden egyes percet, a pályán hogy mozognak, tehát nekik az, hogy működik egy jól működő szervezet, hogy néz ki, és nekik a szerződéshez mennyire kötni kell magukat, hogy működik egy piac, hiszen őket adják, veszik, vagy hogy kell csapatban együtt működni, együtt dolgozni, az nem idegen. Tehát, hogy pont, hogy én a focistákat ebből a szempontból nem féltem, abból a szempontból már sokkal inkább, hogy ők olyan vagyonra tudnak szert tenni egy sikeres pályafutás után, ahol inkább az a kérdés, vagy az a probléma, hogy ezzel mit kezdenek maguk után, hogyan csinálnak ebből olyan élethosszig tartó bevételt, ami fenntartható, és nem az lesz, hogy mondjuk az aktív pályafutásuk után 3 évvel kuncsorogniuk kell valahol valamilyen funkcionális sportállásért, hanem ennél pozitívabb példákat látunk, de tehát ők egy picit más más problémákkal küzdenek, vagy más világban mozognak, mint az élsportolóknak a többsége. Tehát, hogyha az olimpiai sportágokat nézzük, akkor itt sokkal kevésbé profi, megrajzolt, precíz szabályrendszerek és hovatartozások vannak, tehát magamról is tudom. Tehát ez egy nagyon keszekusza, labirintus-szerű elrendeződés, hogy egy élsportoló kihez, milyen szervezethez hogyan tartozik, a klubjához, a sportági szövetségéhez, az olimpiai bizottsághoz, milyen szerződései vannak, saját szponzori szerződés, hogy kell megfelelni a klubjának, a szponzorainak, vagy támogatóinak, a szövetségi szponzoroknak. Nagyon sokszor ezek a szerződések ütik egymást, és hogyha egy jogász ezeket átlapozgatja, akkor égnek áll a haja. Tehát ebből a szempontból igen, sokkal rendezetlenebbek a viszonyok.
De amúgy azért is jó ez a misszió, amit ti elkezdtetek, mert nagyon sok sztereotípiát le tud rombolni, akár csak ilyen sportágokkal kapcsolatban, mint a futball. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, hát a futballisták azok csak tényleg a pénzért vannak, ott csak focizniuk kell, futkározni, stb. De közben nem gondolnak bele abba, amit te is hangsúlyozol, hogy mennyire összetett munka az övéjük, és eleve a sportolói lét is egy összetett munka, hiszen nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és a háttérstábnak a szerepe az elképesztő. Most, hogyha úszókkal is beszélgettünk ott is, és hogyha már Michael Phelps-et is említetted, nemrég pont beszélgettünk erről is, hogy azért Michael Phelps mögött is egy hatalmas, akár 10-15 fős stáb segített őt mindenben, hogy akár csak az utolsó utáni momentumban is, hogy legyen még kiélezettebb, és még élsportolóbb annál, ami más nál megjelenik. Ez a fajta kontraszt, ez pedig iszonyatosan nagy különbségeket tud létrehozni. Egy kicsit a mentális oldalra átevezve, neked milyen olyan kríziseid voltak, amikben például a mai missziód, amiben részt veszel, tök jó volna, hogyha ott vagy például, vagy ott vagytok neked.
Hú, hát rengeteg ilyen volt, kisebbek, nagyobbak, tehát hogy ilyen egészen banálisak is például, hogy mondjuk amikor 17 évesen behívott az akkori szakosztályvezetőnk a Vasasban az irodájába, és arról volt szó, hogy az első amatőr sportolói szerződésemet megkössük, uh-huh. akkor az hogy nézett ki ez a beszélgetés? Konkrétan egyébként úgy, hogy leütetett, és azt mondta, hogy Áron, mennyit szeretnél keresni? Köpni, nyelni nem tudtam, azt sem tudtam, hogy hány forint egy kiló kenyért 17 évesen, és akkor nézett rám, nem mondtam semmit, mondta, hogy 100.000 forint jó lesz? Mondtam, hogy jó. Már akkor se voltak nagyon meg az üzletkötői vénáim, de hogy tehát, hogy ennek nem így kellett volna kinéznie, fel kellett volna készíteni, eleve a szüleimet be kellett volna hívni, hiszen 17 évesen még nem vagyok felelős döntéshozó. Tehát, hogy aztán azt a szerződést egy héttel később előim tolták, én meg aláírtam. Tehát, hogy nem is gondolkoztam azon, oké, ennyit kapok, amúgy is így szeretek sportolni, vasasba úgyse fogok elmenni. Azt én már nem néztem meg, hogy egyébként az arculati jogaimat azt átruházom rájuk, és hogy bármilyen szponzort hozok, az 80%-ban őket fogják majd érinteni, csak 20%-ban engem. Aztán persze ez megváltozott, meg nem volt semmilyen rossz hiszeműség, csak hogy egyszerűen ezek a dolgok nem mentek profin, és jó lett volna, hogyha valaki ez akkor tudok fordulni, és megkérdezni, hogy fiú, ez oké? Ezt így kell csinálni, vagy lehet ezt jobban is? Akkor erre nekem nem is volt igényem, meg nem is gondoltam rá, meg valahogy a szüleim sem. De hát több ilyen kisebb, nagyobb, vagy például pont a londoni győzelmem után, hogy a médiát hogyan kezeljem, hogy abban tanácsot kapjak, vagy akár valamilyen képzést elvégezhessek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikáljak, hogyan meséljem el a saját történetemet, mire koncentráljak egy interjú közben. Tehát, hogy ott valaki elmondhatta volna nekem, hogy figyelj, Áron, sok butaságot fognak kérdezni, de te mindig arra koncentrálj, hogy te mit akarsz elmondani neked, mik a fontos üzenetek, és akkor az ez legyen. Ilyen alapvető dolgok. Vagy mondjuk a, nem tudom, a beszédkészségemet fejleszthették volna, hogy 20 évesen, 21-22 évesen ne úgy álljak kamera elé, hogy őzöm folyamatosan, meg bizonytalan vagyok a megfogalmazásaimban. Sok ilyen szitu volt.
Hogyha azt nézzük, hogy azért negatív oldalról is vannak krízis helyzetek, amikor az ember kikap, amikor veszteséget szenved az ember, akár magánéleti veszteséget szenved, abban is ott kell, hogy legyenek, hiszen egy picit keveset beszélünk arról, hogy azért milyen egy ilyen sportolónak a valójában az élete, hogy hogyan érzi magát ő a szürke hétköznapokban, hogyha így beszéltünk erről. Nemrég volt nálunk Szoboszlai Dominiknak a menedzsere, Eszterházi Mátyás, és ő is mondta, hogy egyszerűen az élsportolók legtöbbször magányosak egy kicsit, hiszen nagyon sokszor rendben vagy körbeugrálják őket, és a Rivalda fény ott van, de valójában azért a szűk kör, akikben ők valójában bízhatnak, amúgy is távol van tőlük, hiszen folyamatosan úton vannak, folyamatosan ki kell adniuk magukból valamit, az emberek pedig folyamatosan akarnak belőlük egy darabot és egy szeletet. Ez azért elképesztően nehéz lehet, és ez a fajta magány egy akár nyilván pszichológiai szempontból és mentálisan is nagyon meg tudja próbálni az embert. Ehhez te hogy állsz? Hogy viszonyulsz ehhez, illetve neked milyen tapasztalataid vannak ez eltéren?
Fontos, hogy az ember olyan stábból, olyan szakemberekkel vegye körül magát, akik egyszerűen jól érzi. Uh-huh. Magát jól el tudja tölteni az időt, és ezt a magányosságot csökkenteni tudja, mert valóban sokat utazunk, sokat vagyok edzőtáborról, sokat vagyunk távol a családtól, a szeretteinktől, a barátoktól. És valójában azokkal az emberekkel, akikkel rengeteg időt töltünk a közös cél érdekében, és mindenki a szakmája szerint viszonyul ezekhez a kapcsolatokhoz. Tehát most példaként az erőléti edzőm azért leginkább úgy viszonyul hozzám, hogy ő hogyan tudja a fizikai edzéseket nekem minél nagyobb transferrel, minél nagyobb hatékonysággal megtartani, és akkor ezen a szemüvegen keresztül figyel engem, megfigyeli a mi kapcsolatunkat is, és ettől függetlenül tök jóba vagyunk, és nagyon jól elbeszélgetünk más dolgokról is, sportról, de bármi másról is, de hogy alapvetően ez a felállás, és ebből nehéz nehéz kimozdulni, és talán erre gondolhatott Eszterházi Mátyás, hogy ilyen értelemben az ember egy picit a saját igazán diszkrét dolgaival kapcsolatban magányos lesz, mert azt nem fogja tudni megosztani a senkivel.
Hogyha azt nézzük, nyilván ott vannak azok a pontok is, amikor a pályafutásában az ember kap egy komolyabb sérülést, vagy tényleg, ahogy már korábban is említettük, a visszavonulásnak a furcsa és igazából ilyen vákumszerű kiüresedése is ott van. Neked volt olyan pontod, amikor elgondolkodtál a pályafutásod végén gyakorlatilag akár csak egy sérülés miatt, hogy akkor most mi lesz, és egyszerűen az ember ott volt, hogy akkor most mit tudok tenni?
Nem. Nekem felnőtt versenyzőként sosem jött olyan szituáció, hogy el kellett volna gondolkodnom. Én meg szerettem annyira versenyezni, szerettem annyira a vívást, hogy ez így magamtól ne jusson eszembe. Az már más kérdés, hogy alapvetően tervezem-e az aktív pályafutás utáni életet, meg gondolok-e arra, hogy majd mikor hagyom abba a pályafutásomat? Ez egy másik kérdés, most nem akartam ezt kinyitni. De az, hogy én szerencsére olyan nagyon-nagyon komoly sérüléseim nem voltak, elkerültek, ezek nem volt szalagszakadásom, meg csontörésem, meg ilyesmi, ami mondjuk hosszú hónapok, ami miatt hosszú hónapokat kellett volna kihagynom, de hát az egy nagyon kemény dolog lehet, igen, amikor egy sérülés miatt kényszerűleg visszavonul a sportoló.
Sok sportolóval beszélgettünk olyan téren is, hogy mi van akkor, amikor az ember akár a pástra lép, vagy Erdei Zsolta is beszélgettünk arról, hogy miken megy keresztül akkor, amikor a ringben fordul meg, és cikáznak a gondolatai, és ezt is valahogy menedzselnie kell egy ilyen sportolónak. Nagyon sokszor a szurkolói lét pedig elfelejti azt, hogy egyébként egy hatalmas kihívásban van akkor az ember. Neked mik fordulnak meg ilyenkor a fejedben? Abszolút koncentrált tudsz maradni, illetve fizikálisan önmagadban hogyan készülsz fel egy ilyen megmérettetésre ott helyben, akár úgy, hogy bevonulva a terembe, a pásthoz? Mik cikáznak a fejedben?
Elég sok minden. Én ilyenkor egyébként próbálok minél reflexívebb lenni, és ezt már edzésen is gyakorlom igazából, hogy ha bármilyen gondolat eszembe jut, vagy jön egy inger, egy érzelem, vagy egy érzelem morzsa, azt azonnal detektáljam, és találjak rá magyarázatot, hogy ez most miért történt, most pontosan mi is van. Mondjuk, hogy mondjak egy példát, hogy mondjuk kapok egy találatot, és azt mondom, hogy ó, a szemétnek mázlia volt. És hogy ez a gondolat, ami magamban megfogalmazódott, ezt rögtön észlejem, hogy ez egy fals gondolat, tehát hogy ez csak a dű mondatta velem, meg a csalódottság, hogy nem én adtam a találatot, ebből nem kell építkezni, tehát ebből nehogy azt a fajta spirált kezdjem el görgetni, hogy nekem nincs szerencsém, de az ellenfélnek van, mert ezt nagyon sokszor látom, hogy ezen megy el sportoknak, és nem csak vívásban, de bármilyen sportágban egy-egy meccs, vagy aszó, vagy csörte, vagy bármi. És akkor szépen visszaterelem magamat, hogy oké, ez egy tus volt, jön a következő, gyerünk, koncentrálj, találd ki, hogy mit kell csinálni, pont, és utána már visszakerültem a megfelelő vágányra. És ez nekem elég jól bejött egyébként. Nem könnyű ez, mert az embert a küzdelem hevében elragadják az érzelmek, és nagyon nehéz ilyenkor józan észre gondolkozni, és főleg ennyire a saját érzéseinkkel kapcsolatban is objektívnek maradni, mert nagyon könnyű azért elfogadni azt, hogy nekünk igazunk van, és a zsűri is téved, meg az ellenfél is csak ki akar minket zökkenteni, és ezért csinál ilyen szemétségeket, de az esetek többségükben nem ez van, hanem egyszerűen megborult a balansz a saját fejünkben, és ebből nem tudunk kikeveredni.
Ennek az evolúciója egyébként nálad hogy nézett ki? Nyilván az ember kezdi onnan, hogy elkezdi gyerekként, és akkor még abszolút nem tud uralkodni ezeken a gondolatokon. Csapong szinte végletek követik egymást. Nálad hogy nézett ki ennek az evolúciója? Hol érezted azt, hogy te már abszolút ott vagy azon a szinten, ahonnan igazából már csak nüansznyi finomításokat lehet végrehajtani?
Ez folyamatosan alakult, és még most is rengeteget tudok fejlődni ezen a téren is. Én nagyon szerettem Roger Federer teniszezőként, és őről is lehet tudni, ugye, hogy ő egy nagy ütőcsapkodó volt még a pályafutásának az elején, fiatal korában, és nekem én is hasonlót tapasztaltam, hogy én junior versenyzőként hajítottam a sisakomat, rugdostam a kulacsomat, dobáltam a kardomat, főleg, hogyha kikaptam, és vége volt egy versenynek, akkor fú, ott abban a dükezelésnek mindenfajta, hogy is mondjam, nem túl szalonképes módszere benne volt, és valahogy nekem az ő példája is, meg az, hogy az edzőim, akik mellettem voltak, de akár a társak is, az edzőpartnerek, a barátok, az unszolására kezdtem ezzel foglalkozni, hogy mégsem én legyek az, aki bemegy a terembe, és azt mondják, hogy nem, megint itt van ez a vadállat, most nézzük meg, mit fog csinálni mai nap, hanem higgadtan tudjam kezelni ezeket. És ma sem jutottam el arra a szintre, amivel elégedett lennék. Tehát én ma sem vagyok egy ilyen zenben lévő, nem tudom én, ilyen kolostori szerzetes, de már sokat fejlődtem ebben, és sokat dolgozom azon, hogy még jobb legyek.
A sikereidet, azt, hogy miken mentél keresztül eddig a pályafutásod során, az minek tulajdonítod, milyen filozófia mentén építetted fel? Nyilván azt látom, és látjuk szerintem kívülről bárki, aki megnéz téged, hogy elképesztően gondolkodó, tudatos élsportoló és versenyző vagy, és talán az, hogy ilyen szintre jutottál, az annak is köszönhető, hogy minden egyes kis pontban átgondoltad szerintem a hibákat, és utána azt kiküszöbölted, és ettől szerintem ettől élsportoló, és ettől hidegvérű élsportoló valakit, hogyha szabad így fogalmaznom, hogy egyszerűen előbb-utóbb bejut arra a pontra, hogy ezeket a kis nüansznyi hibákat kell már csak kiküszöbölni, mert nagyjából mindent következetesen kijavított. Te milyen filozófia mentén építetted föl, és épített magad?
Amit mondtál, abban annyira igazad van, hogy egyébként ezeknek az apró, vagy inkább azt mondom, hogy részlet, még inkább a részletekbe rejlő fejleszteni valóknak a fejlesztése, az a legizgalmasabb része. Uh-huh. Tehát az, hogy én már ott tartok, hogy egy mozdulatnak is csak egy nagyon kivett pici szegmensét akarom még precízebben, még tökéletesebben végrehajtani, az azt jelenti, hogy már minden más körülötte az működik, tehát egy működő gépezet van, és hogy ez már csinálja magát, és én azon csak finom hangolok, meg húzogatok, meg csavarokat, és ez számomra egyre izgalmasabb. Tehát nekem lemenni edzésre egyáltalán nem unalmas, meg monoton, mert bekötök, vívok, és mindig van mire koncentrálni, mindig van mit fejleszteni, mindig eszembe jut még valami, és egyébként pont a hetekben történt az, hogy egy junior versenyzővel beszélgettem a Vasasba, és adtam neki, azt a tanácsot adtam neki, hogy azt látom, hogy túl sok minden van a fejébe, szűkíts el, és csak 3 akciót csináljon meg az egész edzésen. Tehát az összes asszonyát úgy hívja, hogy összesen 3 akciót, ezt csinálhatja. Majd a végén nem nekem, de az edzőjének mondta, hogy hát nem volt könnyű, mert hogy baromira unalmas így leszűkíteni. És nem akartam neki mondani, de hogy hát ez azért van, mert nem tudtad, hogy mire koncentrálj, tehát hogy arra koncentrálj, hogy ezt a 3-at viszont tökéletesen hajtsd végre. Tehát itt akkor nem arról van szó, hogy választok egyet, megcsinálom, és akkor olyan lett, amilyen, hanem azokat viszont próbáld meg tökéletesen végrehajtani, és hogyha elmerülsz ebben az önfejlesztésben, akkor csettintésre el fog telni az a 2-2,5 óra, ami az edzést jelenti.
Ez egy sportoló alapvető ismerve szerinted, hogy ezekre a nüanszokra szán időt, és nem azt mondja, hogy unalmas, hanem addig csinálja, ameddig tökéletes nem lesz.
Nem szeretnék általánosítani, mert nagyon sokféle ilyen sportoló van, tehát személyiség, meg temperamentum függő, hogy ki hogyan építi fel magát, meg ki hogyan fejleszti. Az a jó a sportban egyébként, hogy nagyon sok mindenre tudsz koncentrálni. Tehát te lehetsz mentálisan nagyon erős, vagy fizikailag nagyon erős, vagy a mi sportágunkban taktikailag nagyon magas szinten, vagy technikailag a többiek felett. Tehát te magad döntöd el, hogy mire koncentrálsz, és a nap 24 órájából mire szánsz.
Mi van azzal a témakörrel, hogy a nyerni akarás? Kicsit visszatérve arra a MIF-nek is a missziójára, hiszen nagyon sok élsportoló, köztük például beszélgettünk Király Gáborral, aki azt mondta, hogyha most már a pályafutását követően elkezd sportolni, akkor előbb-utóbb előjön belőle a nyerni akarás. És egyszerűen azt veszi magán észre, hogy a maxot próbálja kihozni, pedig csak egy hobbiról van szó. Azért ez is elképesztően nehéz lehet a civil életben, hogy az a nyerni akarás, az a győzni akarás, az, hogy maximálisat akarom magamból kihozni, a környezetemből kihozni és haladni előre, az hihetetlenül meg tudja tépázni a civil életben az adott karaktert. Szerinted ez hogy lehet jól menedzselni?
Bennem ez a nyerni akarás mindig is nagyon erősen dolgozott. Gyerekként is nagyon szerettem versenyezni, de nagyon rossz vesztes voltam, tehát én voltam az, aki felborította a társas játéknál az asztalt, hogyha nem volt elégedett az eredménnyel. És akkor ezt is meg szépen lassan megtanultam, és ebben is a pályafutásom segített, hát maguk a vereségek konkrétan, hogy megtanuljam feldolgozni nem csak a sikert, hanem a kudarcot is. És én olyan 20 pár évesen elkezdtem arra is figyelni, hogy megválasszam azokat a csatákat, amikben nyerni akarok, és ne úgy élni az életemet, hogy versenyhelyzetből versenyhelyzetbe kerüljek. Pont a pár éve jött ki a Last Dance című sorozat Michael Jordan pályafutásával, és őt látjuk ugye, hogy ő tényleg mindenben, tehát pénzérme dobálásban is imádott versenyezni, és mindenhol kereste ezeket a szitukat. Én nem. Sőt, én egyre inkább csökkentem. A hétvégén is a bátyámmal squasholtam, és azt vettem észre, hogy fú, nagyon meg akarom nyerni a következő pontot, meg a következő szettet, és akkor így picit be is fékeztem magam, hogy most nem azért vagyok, hogy lemossam a pályáról a saját bátyámat egy szombat reggeli családi squasholáson, hanem hogy mozogjunk, jól érezzük magunkat, együtt legyünk, és akkor így, tehát ezeket kell nekem tudom magamba tudatosítani, de én nem szeretnék az a valaki, az a személy lenni, akiről tudják, hogy benne teng a tesztoszteron, és mindenben a versenyt keresi.
És ezt hogyan tudják szerinted, vagy hogyan lehet átadni ezt olyan embereknek, akik nem feltétlen ilyen tudatossággal, vagy ilyen szintű, vagy hát csak ilyen szinten állnak, amilyen te is, hogy egyszerűen el tudják fogadni, és meg tudják válogatni, hanem egyszerűen le akarnak söpörni mindent, és haladnak előre. Akár a civil életben is.
Vannak ilyen emberek, nem, egyáltalán nem baj, én nem gondolom azt, hogy amit én utat járok, az a követendő példa, sőt a feleségem a pénzügyi területen dolgozik, és azt vettem észre, hogy ott bankárokról legyen szó, sokkal versenycentrikusabbak, meg egoistábbak, mint az élsportolók. Tehát, hogy nehogy azt higgyük, hogy ez csak az élsportolóknál van meg, hanem nagyon sok olyan karrier van, ami ilyen elképesztően kompetitív, és kompetitív egyének kellenek oda. Én ezt szeretem külön választani a magánéletemet, meg a víváson kívüli dolgaimat, ott szeretek sokkal szelídebb lenni, kooperatívabb lenni, vagy legalábbis próbálok. Apásra felmegyek, ott viszont előjön belőlem a versenyző.
Ugye a MIF-re visszatérünk, azt láttam a nagyjából így a missziót olvasgatva is, hogy azért külföldön már sokkal kiforrottabb ez a rendszer és az élsportolók támogatása és segítése az sokkal összetettebben már létezik. Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Mihez próbálunk mi most, vagy ti felzárkózni? Hogyan segítik külföldön a sportolók pályafutását és civil életbe való integrálását?
Ez egy globális probléma, és tökéletes megoldást nem találtak rá sehol. Vannak olyan kezdeményezések, amiket mi is példaként állítottunk magunk elé, követendő példaként, de ezek bizonyos szegmensekre koncentrálnak. Például jártunk Helsinki-ben egy olyan középiskolában, ami tökéletesen megvalósította az élsport és a tanulás szinergiáját, magyarul az odajáró középiskolásoknak megvan az edzésprogramja, versenyprogramja, és ahhoz igazítják hozzá a tanulmányaikat úgy, hogy az megfelelően terhelje őket, se ne alul, se ne túl terhelje őket, és ezt láttuk, hogy gyönyörűen működik. Ehhez egy nagyon komoly komplexumra is van szükség, tehát infrastruktúrára is, meg felfogásra is. De hát ez szinte megvalósíthatatlan itthon, mert nem ilyen a sportnak a felépítése. Tehát, hogy most, oké, mi most láttunk egy csodás példát, nem tudjuk ide behozni Magyarországra.
Hát meg a talrendszer se.
Nem, így van. Egyesületekbe versenyeznek a sportolók, nincs kapcsolat az iskolák és a klubok között, hogy minimális, tehát hogy egyszerűen nem lehet ide beleerőszakolni ezt, és ez nem, nincs is ilyen kezdeményezésünk, csak egy példaként hoztam, hogy vannak jó példák, ebből lehet tanulni, de alapvetően adaptálni kell a saját sportirányítási rendszerünkre, bármiben is gondolkozunk.
Hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor neked milyen céljaid vannak még azon kívül, hogy most akkor lesz az Algír bajnokság, világbajnokság, mi lesz az a következő években, ami téged jellemezni fog, akár a MIF-en kívül, amiben maximálisan meg fogsz jelenni?
A következő szezon az most novemberben indul az algíri világkupával, majd Orlánba utazunk decemberben egy Grand Prix versenyre, így szép fokozatosan hónapról hónapra egy-egy versennyel eljutunk a júliusi, párizsi ötkarikás játékokig, az lesz a fő verseny. Még nincs meg a kvótánk, de matematikai esély van még arra, hogy ne jussunk ide, szerintem bizton állíthatjuk, hogy a csapattal készülhetünk a játékokra. Szeretnék egyéniben is a csapattal is a lehető legjobban szerepelni, ez most ami sportszakmailag, ami a vívásban és az élsportban engem érdekel. Emellett Párizsban kettős feladatom lesz, tehát egy másik fontos küldetésem is adódik, méghozzá az, hogy a sportolói bizottságba választanak 4 új tagot, Gyurta Dani kikerül, és így lehetőség van egy magyar tagot jelölni, az eldőlt, hogy én leszek. Úgyhogy pont a következő héten lesz ezzel kapcsolatban egy meghallgatásom az IOC-val, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és nagyon bízom abban, hogy egy sikeres lobbizás kampány után bizalmat szavaznak nekem a sportolók, és képviselhetem a sportolók érdekeit a legmagasabb fórumon, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. Ez egy hatalmas kihívás lesz, ez egy 8 éves mandátumot jelentene, ami hát meghatározza a következő 8 évemet. Ebből a szempontból azt még nem tudom, hogy a sportolói pályafutásomat folytatom-e, hogyan folytatom. Párizs után erről még kicsit korai gondolkodni, majd hogyha odaérünk. Igazából ezek a fő céljaim a következő időszakban.
Így az adásunk végéhez érve, még nyilván azt muszáj megkérdeznem, és talán ez a Tribune podcast életében, hogyha azért válogatottal beszélgetünk, akkor mindig feltesszük ezt a kérdést. Milyen volt, illetve milyen lesz továbbra is a nemzetünket képviselni ilyen jeles eseményeken, hogyha már a NOB tagságot is mondod, azért ez is egy olyan feladat, hogy az embernek hatalmas megtiszteltetés, a magyarok számára pedig egy hatalmas igazából büszkeség, hogy ott vagy, ott voltál eddig is. Számodra mit jelent ez, hogy rajtad van a címeres mez?
Én 15-16 éves korom óta úgy versenyzem a nemzetközi viadalokon, hogy rajtam van a címeres mez, és a magyar válogatottat képviselem. Számomra egyértelmű, hogy én amikor felmegyek a pástra, akkor ott nem csak én vagyok, hanem egyrészt a bajtársaim, az egész magyar vívósport, a szurkolók, a nemzet, hogyha így vesszük, de az elődök is, tehát Fuchs Jenőtől Gerevics Aladárig, mind felülről nézik azt, hogy mi válogatott sportolók, válogatott kardvívók hogyan teljesítünk. Én valahogy szeretem ezt a fajta felelősséget, valahogy úgy nagyon, tehát olyan komolyságot ad a versenyzésemnek, és szeretek ennek a felelősségnek a tudatában létezni, vagy például a vasas vívótermébe úgy lemenni, hogy tudom, hogy a fiatalok lesik a mozdulataimat, és próbálják utánozni azt, hogy én hogyan csinálok meg egy lépéskitörést, vagy egy oldalcsáv fejet, hogyan vágok. Valahol az e-sportnak szerintem ez úgy lényege is, nem? Hogy egy példát mutassunk a következő generációnak, vagy legalább motivációt jelentsünk.
Ez mikor volt ez a pont, amikor átfordult és elfogadtad azt, hogy most már nem neked lesz példaképed, úgymond, hanem te leszel a példakép?
Ó, nem volt egy ilyen pont szerintem az életemben, de a londoni olimpia után vettem azt észre, hogy én lábmunkázom, és azt 10-15-en valahogy a terem különböző sarkaiból, meg eldugott részeiből ne lássam, de nézik, és hogy próbálják a szemeikkel fotózni azt, hogy meg memorizálni azt, hogy én hogy csinálom, és amikor másnap visszalátom, hogy ugyanazokat a mozdulatokat próbálgatják ők is, hogy ugyanúgy csinálják a bemelegítést, vagy a lábmunkát, vagy ügyest. Először furcsa volt, de hát tehát ez elképesztően jó érzés, meg nagyon melengeti a lelkét az embernek, hogy olyanok szeretnének lenni, amilyen én vagyok, vagy úgy szeretnék csinálni a dolgokat, ahogy én csinálom, mert ennél nagyobb büszkeség nincs.
Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönöm azt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve nagyon sok sikert kívánunk a párizsi olimpiára, illetve drukkolunk azért, hogy meglegyen a NOB tagság is, és ott is képvisel 8 éven keresztül a nemzetünket. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm a beszélgetést is.
Nektek pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, kövessetek minket a jövőben is, és nézzetek minket a jövőben is. Sziasztok!